A homeopátia történetéről, elméleti hátteréről és alkalmazásáról fogunk hallani dr. Molnár Mariantól, aki gyermekorvos, homeopata, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület képviselője. Kezdi csókolom. Megtenni, igen. Melyiket szeretné jobb? Nem volt rémisztő az előjáték?
De elég rémisztő volt, de azért túl tettem magam rajta. Leállhatok oda?
Itt van egy
mikrofon. De nem, itt van mikrofon, csak így szörny magasnak érzem magam, és szerintem ez így jobb emberközelibe kicsit.
És kedves doktornő, 20 percben.
Ezzel kapcsolatban lenne rögtön az első kérdésem, mert én megpróbálok 20 perc lenni, csak eredetileg 30-at kaptam. Az utolsó e-mail információban 35-öt, tehát nehéz ilyen rugalmasan alkalmazkodni a rám szánt időre. Megpróbálok sietni. Megpróbálom, de ha az ember 35-re készül, akkor itt helyben nagyon nehéz útra átállítani a magát. Tehát tisztelt elnök úr, hölgyeim, uraim, kedves tényeket tisztelő szkeptikusok, körülbelül úgy érzem magam, mint egy gladiátor, amikor bedobták az oroszlánok közé a régmúltban, és valószínűleg nem téves eszme rendszer alakult ki bennem, hanem ez a realitás. Azt szeretném elmondani, hogy tehát Molnár Mariannak hívnak, gyerekorvos vagyok, az most már 24 éve, és homeopátiával azóta foglalkozom, mióta ezt újra lehet tenni Magyarországon. Akkor kezdtem tanulni, 90 áprilisában oldotta fel az Egészségügyi Tudományos Tanács, a minisztérium tanácsadó testülete ezt a tiltást. Tehát ennyi tapasztalat áll mögöttem, ennél régebbi tapasztalatú ember Magyarországon egy él, Fata Istvánnak hívják, aki az utolsó tiltás előtt is használt homeopátiát Magyarországon. Nagyon szégyellem magam, mert nem voltam elég tájékozott a CTP múltját illetően, ezért rendkívül nagy örömömre szolgált, hogy első elnökük Szent Ágostai professzor úr volt, akiről viszont lehet, hogy önök nem tudnak néhány dolgot. Egyik, hogy ő Simert Jánosnak született, és amikor édesapja a Homeopata Orvosi Egyesület utolsó elnökeként 44-ben elhagyta az országot, még az utolsó tiltás előtt ő volt az egyetlen akkor már orvosként végzett fia, és hogy ne ezt a meggyepált nevet viselje, ezért változtatta Szent Ágostai Jánossá, és írásos dokumentációnk van arról, hogy haláláig családján, egyébként orvos képviselő lányaim, Vején, aki egyetemünk rektora volt, és unokáim használta a homeopátiás gyógyszereket, ez lehet, hogy önöknek meglepetés, viszont tény. Írásos dokumentáció van róla, tehát ezt nem szeretném vitatni, mint ahogy valójában azt is szeretném elmondani, hogy engem már nagyon régóta, ez lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de nem érdekel, hogy ki hiszi el azt, amit mondok, és kit nem. Én elmondom, önök meghallgatják, senkit nem akarunk meggyőzni arról, hogy saját magát vagy családját homeopátiával gyógyítassa. Vannak bizonyos tények, amik nekünk hihetők, és biztos vannak mások, amik önök számára elfogadhatók. A stílus egy kicsit kellemetlen, de majd alkalmazkodom hozzá. Tehát először is köszönöm Csákány professzor úrnak, akitől én rengeteget tanultam még fiatalabb koromban, az, hogy hosszan idézett egy 6 évvel ezelőtt cikkemből, ami a 200. évfordulón íródott, tehát nagyon sok mindent tudnak már feltelten egyébként is a homeopátiáról, de valamiért, ahogy a hangulatot észleltem, az jutott eszembe, hogy az előadás színének nem annak kellene lenni, hogy a homeopátia története, hanem mondjuk annak, hogy ez nekem szkeptikusok, és akkor majd valahogy túlélem. Tehát a nevetés meg az esetleges szidalmazás elviselésében viszont rendkívül nagy segítséget fog jelenteni, ha közben felidézem a gyógyult betegeket, mert hogy szerencsére elég sok ilyen van. Azt szeretném mondani, ez ugyan abszolút nem ér, ezzel egyetértek, de ha az ember mondjuk 10,5 évvel ezelőtt kezdett el egy rendelést, soha nem hirdette a média segítségével a tevékenységét, de média nélkül sem, hanem a hírét csak és kizárólag a gyógyult betegek vitték, és szeretném mondani, hogy ezek valóban gyógyult betegek, nem maguk a gyógyultnak hívők, ezek dokumentált esetek, korrekt orvosi dokumentációval, és ott tart, hogy október elején nem tud 2002-re, csak 2003-ra időpontot adni, ez lehet, hogy jelent valamit, lehet, hogy nem más, csak a közigény. Még annyit, hogy mindegy, hogy 20-30 vagy 35 percen van, egy tudomány történetét, alapjait elmondani praktikusan ennyi idő alatt lehetetlen, tehát gondolatokat szeretnénk csak felvetni. Ezek a képzések, amik egyébként léteznek, amit Sákán professzor idézett, laikusok számára 4x2 órában, szakemberek számára pedig 4x40 órában szólnak az alapok lehelyezéséről. Ezek az európai normatíváknak megfelelő, és szeretném mondani, hogy egyetemek által akkreditált tanfolyamok, a Budapest és a Szegedi Orvos Egyetemen szabályosan akkreditált tanfolyamunk van. Ha kaphatnék egy kis ízet, azt nagyon megköszönném, mert nagyon szársadalmi szám, nyilván izgulok ezért. Tehát kreditpont jár érte, gyűjtögethetjük őket a rendeleteknek megfelelően. Tehát ez egyetemi tananyag. A Budapesti Egyetemen köszönöm szépen, pedig a graduális képzés keretei között ugyancsak speckol formájában, de szintén sok éve oktatjuk a homeopátiát. Ezen kívül még azt is szeretném elmondani, hogy rendelőink ANTS engedélyen működnek, most először részéves meg az elsőt. Hosszú évek után, 2 évvel ezelőtt vizsgát lehetett tenni, egyetemi vizsgát homeopátiából, ez az enyém, nem túl vicces, de hát ilyet kaptunk. És Magyarországon egyelőre az társadalombiztosítás nem, de a magán kiegészítő egészségbiztosítók finanszírozzák a homeopátiás gyógyítást. A világ egyéb részein pedig kiterjeszt biztosítása van magának a homeopátiás rendelésnek és a homeopátiás gyógyszereknek is. Én pedig úgy gondolom, hogy nincs az a hibban biztosító, amelyik értelmetlen, eredménytelen dolgokat finanszírozna. Ezen kívül, aki homeopátiás rendelés nyit, annak felelősségbiztosítást is kell kötnie. Én pedig ennek ugyan nem néztem utána, mert feleslegesnek tartottam, de hogy kuruzslással nem lehet felelősségbiztosítást kötni, az biztos. Nekem is van 9 éve homeopátiára felelősségbiztosításom, hál' Istennek a benne rejlő 50 milliós lehetőséget még nem merítettem ki, még fogyasztani sem kezdtem. Aztán szeretném elmondani, hogy a gyógyszereink szabályosan törzskönyvezett gyógyszerek. Magyarországon fölírtam pontosan, hogy ne verjem át önöket, 210 darab monokomponensű és mintegy 70 komplex homeopátiás gyógyszer van forgalomban. Ebben a könyv, az egészségügyi közlönyben, vagy éppen hogy hívják a közlönyt, mindig benne találtatnak, de ebben a könyvben semmi más nincs, terjedelme van, mint homeopátiás gyógyszerek Magyarországon törzskönyvezve. Ez egyébként töredéke a homeopátiás gyógyszerkincsnek. Ha egy ugrásnyit megyünk nyugatra, akkor 2700 fölött van a törzskönyvezett homeopátiás gyógyszerek száma. Tudom, hogy ez sem ér, Sákány professzor is elmondta, de Georgios Vitókászló egy görög, 96-ban most egy szörőkíves, valószínűleg nem véletlenül éppen a homeopátia 200. évfordulóján alternatív Nobel-díjat kapott. Az alternatív Nobel-díjat a Nobel-bizottság szavazza meg egyébként olyan emberek számára, akik nem skatolyázhatók be a hagyományos Nobel keretek közé. Amivel szeretném folytatni, és ez innéstől lenne a lényeg, tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan működnek a homeopátiás gyógyszerek. Tehát mielőtt még ezt kezdenénk vitatni, ezt mindenképpen le szeretném szögezni. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy nagyon sok klinikai, kettős vagy placebo kontrollált vizsgálat bizonyítja a hatékonyságukat, működik csecsemőkön, állatokon, sőt, szövettenyészeteken is. Egyesületünk, és itt mondanám el, hogy én most itt Molnár Marian állok, de a meghívást, azt is el szeretném mondani, hogy nem mi kértük, hogy előadhassunk, hanem meghívást kaptunk, tehát nem akartunk mi semmit sem bizonygatni, csak ha lehetőség adódik rá, akkor elmondjuk. Tehát az egyesületeknek ma 613 tagja van, orvosok, fogorvosok, állatorvosok és gyógyszerészek a tagjaink. És van egy újságunk, amit Similének hívnak, az alapelv a hasonlósági szabályra utalva, ami a Similia similibus curantur névre hallgat. Ennek megjelen 98-99 fordulóján egy külön száma az újságunknak, ami a tudományos kutatásokat foglalja össze, ha megengedi, akkor a példányát szeretnénk megajándékozni Önt. És akkor az ebben található vizsgálatok mellett hoztam egy picike füzetkét, ami szintén magyarul olvasható. Ez egy cég brosúra, mert egy Magyarországon forgalomelő komplexről szól. Nem szeretném a nevét kimondani, mert ez nem hirdetés, de 3300 felkért német orvosból 3030 fejezte be ezt a vizsgálatot, és akár hiszik, akár nem, 3.651.710 esetet értékeltek, és ennek a korrekt, a placebo hatástól messze eltérő hatékonyságát mutatja, miközben érdemi mellékhatást nem találtak. Azt mindenképpen tudniuk kell, hogy a homeopátia, de az egész orvoslás nem alapkutatásokra épül, ez egy empirikus tudomány, ez nem matematika, és azért szeretném azt mondani, hogy egy anyag, és szándékosan nem gyógyszert mondok, akkor is hathat, annak a hatásmechanizmusát még nem ismerjük. Furcsa lesz talán a párhuzam, de szeretném emlékeztetni Önöket például a szalicilátok történetére, mert évezredeken keresztül használt az emberiség fakérek tüzetek formájában, mert azt tapasztalták, hogy fájdalmat, gyulladást és lázat lehet vele csökkenteni. Mielőtt pontatlan lennék, mondom, hogy 1897-ben Felix Hoffmann tisztázta először, hogy acetil szalicilsav van benne, és 2 évvel később került az aszpirin forgalomba. Én már majdnem egyetemista voltam, 1971-ben, bocsánat, ez lapsus volt, de talán elfér. Tehát 1971-ben John Wayne fedezte fel, hogy az acetil szalicilsav a ciklooxigenáz gátlásával a prostaglandin szintézis gátolja. Hány ezer év telt el a használat és a hatásmechanizmus tisztázása között? És ha valaki csak azért, mert nem értette a hatásmechanizmust, betiltotta volna a szalicilátokat, akkor Önöknek igen sok láza, igen sok fejfájása és igen sok kezeletlen gyulladása lenne. Tehát egy anyag nem attól működik, hogy értjük, hanem attól, hogy működik. Lehet, hogy egy kicsit cinikus lesz, majd utalok rá, hogy talán ebben a körben ez is megengedhető. A pudingot sem azért szokták megenni, mert egy laborban tökéletes lett a zselésedési összetevője, hanem azért, mert ízlik, finom. Az orvoslásban pedig az első, második, harmadik és még a 20. szempont is az, hogy meggyógyul-e a beteg vagy sem. Nem mellékes természetesen, hogy hogyan működik a dolog, de higgyék el, hogy a gyógyulás fényéhez képest sokadlagos szempont. Visszatérve a hatásmechanizmusra tehát, ismétlem, tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan hat. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy hogyan nem. Egészen biztos, hogy nem biokémiai úton hat, hiszen emlékszünk kémiai és fizikai tanulmányaink alapján az Avogadro vagy Loschmidt számra, tehát tudjuk, hogy egy D24-es, tehát 24-szer a 10-szeresére higított, illetve C12-es, tehát 12-szer a 100-szorosára higított potenciál gyógyszerben már nincsen molekula. Ezt tudjuk. De az is tény, hogy biofizikusok kutatják a hatásmechanizmust, még nincs meg. Azt is töredelmesen be kell vallanom, hogy valószínűleg, ha meg lesz, én már nem fogom tudni elmondani Önöknek, pedig elég jó matematikus és fizikus voltam annó, de nem fogom már érteni. Ezen a szinten én már nem fogom érteni a biofizikát, de Önök között biztos lesz valaki, aki megérti és majd közvetíti a tudást. Azt is tudniuk kell, hogy elképesztően sok olyan hatás van, ami hat az emberi szervezetre, és nincs benne kémiai hatóanyag. A sugárzásoknak rengeteg ilyen fajtáját ismerjük, tehát engedhessék meg az a homeopátiás gyógyszereknek, hogy tudjuk, hogy nem kémiai, biokémiai úton hatnak, viszont kettős vagy placebo kontrollált vizsgálatokkal igazolt hatásuk létezik. És mielőtt még valaki újra, hogy úgy mondjam, levizezné a homeopátiás gyógyszereket, ha már szkeptikusok között vagyunk, egy kicsit az egyéb görög filozófusokhoz szeretnék visszavinni Önöket. Volt egy Zénon nevű görög filozófus, aki a vitatkozás, az erisztika tudományát alapította meg. Érdekes ellentmondásokra tudta felhívni a figyelmet. Egyre egész biztosan emlékeznek, és a mi esetünkben ez nagyon fontos. A tanmese arról szól, hogy ha Achilles nagyon gálánsan egy teknős békának 10 méter előnyt ad, akkor az életben nem fogja megelőzni a futóversenyen, mert mire odaér, ahonnét a teknős béka indult, addigra a teknős béka odébb megy. Nem mondom el hosszú lépésekben, a dolog lényege ez. Egyetlen egy buktató van benne, hogy ugye a futóverseny nem így zajlik, a futóverseny folyamatos, ez a történetnek szakaszosságról beszél. Azért mondom ezt, mert a homeopátiában a higítás nem folyamatosan, hanem szakaszosan zajlik, tehát erre sem érvényesek a folyamatosság szabályai. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni annak, aki a biofizikai magyarázatot keresi. Itt, testfelétes, azt szeretném mondani, hogy ha már itt a görögöknél csúszkálunk, akkor ő nem filozófus volt, hanem orvos, bár most ugye már kétlik, de azért az orvosi esküt még mindig az ő alapján tesszük, felhívta a figyelmünket arra, hogy attól, hogy nem értünk valamit, még létezhet, tehát egy pici visszahúzódásra, egy pici szerénységre azért inteném a társaságot. Azt is szeretném elmondani, hogy amikor 24 éve végeztem, akkor én nagyon jó tanuló kislány voltam, summa cum laude diplomát kaptam, a fontos tárgyakból többnyire ötösen volt, de ha én most azokat a gyógyszereket használnám, amikből én akkor tudományos alapokon vizsgáztam, akkor szerencsés esetben etikai bizottság előtt lennék, kicsit pekesebb esetben várnám, hogy hozzá nekem valaki bablevest a börtönbe, mert nem 24 év alatt, hanem átlagosan azt mondják, hogy 10 év alatt alapul el a tudományosan megalapozott tudásunk. Amit viszont Hahnemann 200 évvel ezelőtt leírt, abból nekünk semmit nem kellett megtagadni. Természetesen nem dogmákról van szó. Rengeteget bővült a tudásunk. Ő 120 gyógyszert ismert, míg 2700 fölötti gyógyszerkincsnél tartunk, és az általa ismert 120-ról is sokkal többet tudunk. De egyetlen egy olyan mondat nincs, amit ha most betartunk, abból baja lesz a betegnek vagy nekünk. Egy kicsit félre lépnék a kalandozásomban, mert úgy érzem, hogy muszáj. Nem tudom, hogy mennyire ismerik önök egymás írásos munkásságát. Önnek adnék egy példányt, és akinek nem jutott, az majd megkérem, vagy nem ismeri, bár gondolom ismerik. Megjelent egy cikk, amitől én úgy gondoltam, hogy majd, ha nem vagyok jól tájékozott a filozófia történetben, akkor megtudom, hogy a szkepticizmusnak melyik új ágát képviselik önök, ugyanis én azt gondolom, hogy a szkepticizmusban nehezen fér bele az, hogy valaki megjelentett egy cikket, hivatalos orvosi szaklapban publikálja, sok száz példányban, ez a házi gyerekorvosokhoz eljutó hírvívő című újság, ahol praktikusan leidiótázza a homeopatákat, és aztán néhány hónap múlva egy kedves és barátságos levélben megkéri egyesületünket arra, hogy miután, idézhetem szó szerint, viszonylag keveset tud a homeopátiáról, ezért szeretné, ha itt valaki elmondaná. Engem a sors eddig megkímélt ettől a stílustól, úgy látszik, most ezt is meg kellett tapasztalnom. Először vagyok idióta, aztán meghallgattatok. A következőben egy kicsit szeretnék utalni erre a cikkre. Azt is el kell mondja, miután tényleg az ember, ez sem létezik, tehát ilyen energiák természetesen nincsenek, de az ember érzi, hogy mi közvetítődik felé. Néhány évvel ezelőtt még lehet, hogy elsírtam volna magam egy ilyen közegben, de szerencsére ebből az állapotomból már kinőttem, és azt szeretném mondani, tényleg megpróbálom csendesen, csak az ember egy kicsit felgerjeszti magát, amikor ilyen helyzetbe kerül, hogy az ember biztos nem attól lesz okos, hogy a szomszédot fiének nézi, és azt gondolom, hogy a bölcs ember megengedheti magának, hogy szerény legyen, ha van mire szerénynek lennie. Tehát minden szkeptikust óva intenék attól, hogy azért, mert ma még bizonyos dolgok nem ismertek, azért az azt alkalmazót úgy egyszerűen csak hülyévé nyilvánítsuk. Már csak azért is, mert Pascal, aki matematikus és fizikus is volt, azt találta mondani, hogy a tudás az olyan, mint egy léggömb, minél nagyobb, annál nagyobb területen érintkezik a nem tudással. Tehát amikor az ember butácska, akkor könnyen érzi magát okosnak, és egyre okosabb, akkor egyre butábbnak érzi magát, ha kellő önkritikával rendelkezik. Természetesen csökkenti ennek az egész történetnek Az idekerülésem kicsit kellemetlen sztoriának az élét az, hogy ugyanez az úr, aki ezt a cikket megírta, egy nagyon kedves hangú felkérést intézett hozzánk, úgymond felkészíteni minket erre az előadásra, és az a furcsa élményért megkockáztatom, baráti hangulatban zajlott le ez a beszélgetés. Ha én előtte nem olvastam volna ezt a cikket, akkor most valószínűleg más hangulatban lennék itt, de azt gondolom, hogy attól, hogy valaki négy vagy szemközt barátságos, még nem mentesül annak a felelőssége alól, hogy téves tudások birtokában hangoztat érveket, hiszen még azt sem tudta, hogy ezek gyógyszere. Azt hitte, hogy ezek nem azok. Visszatérve az elejére, hál' Istennek már elhangzott hivatalos fórumról is, és ezt szeretném tudatosítani önökben, hogy az az ember, aki ma ad magára valamit, és ebben a témában feláll, az nem természetgyógyászatról beszél, hiszen ez a fogalom összemos mindent mindennel. Szeretném mondani, hogy a homeopaták kikérik maguknak azt, hogy a tévében távgyógyítókkal egy falak alá kerüljenek. Ez a rendelet megszületésekor is elhangzott szóban és írásban is többször, csak éppen senkit nem érdekelt, vagy nem érdekelhetett, akkor nagyon fontos volt, hogy ez a rendelet megszülessen. Pontosan azért, hogy ellenőrizhető, számon kérhető legyen az egész. És annak örüljenek, hogy van egy ilyen rendelet, mert így van esély arra, hogy kizárják az oszút a búzából. Szóval a következő fogalom az az alternatív volt, ahol természetesen azt lehetett kérdezni, hogy de miért kéne választani. A következő az volt, hogy komplementer, akkor mindenki megjött, hogy ki komplementál kicsodát, és ma a világon, de már Magyarországon is egyetlen egy elfogadott nomenklatúra van, nyilván két év múlva más lesz, ez az integratív orvoslás, ami azt jelenti, hogy a beteg érdekei szerint azt a módszert választjuk az ő számára, ami a legkevesebb mellékhatással a legnagyobb eredményességgel jár. Fejlettebb egészségkultúrájú országokban, ha kell, akkor tudok számokat is mondani, ezt a betegek úgy csinálják, hogy először mennek a szelidekhez, és ha az nem elég, vagy nem az aktuális, akkor keményítenek be, nem úgy, mint fordítva nálunk. Visszatérve a homeopátiához, a homeopátia atyának, ugye Hahnemann, Samuel Hahnemann tekintjük, aki egy szegény meissen-i porcelánfestő sok fia egyikként indult, és aztán hosszú 88 éves élete végén a francia kormány temetette el a világ talán legkíresebb temetőjében, a Père Lachaise-ben, és lehet, hogy jelkép értéke van annak, hogy Balzac, Molière, Chopin, Delacroix, de például Gay-Lussac is ott fekszik az ő környékén. Most ezt köljük szíves a Vörös Martit. Szeretném mondani, hogy volt olyan időszak Magyarországon, amikor Hahnemann halála, Vörös Marti Mihályt, akinek az orvosláshoz viszonylag kevés köze van, egy vers ihletésére készítette. Szóval Hahnemann nem volt filozófus, viszont ha valaki szkeptikus volt, akkor az ő. Mindez csak akkor fogadott el, ha hitt benne. Ha látta, megtapasztalta saját magán, úgy indult a homeopátia, hogy ő elolvasta Kálen könyvében, hogy a kinak a kéreg kivonatát javasolják malária gyógyítására, és Kálen, aki egyébként nagyon nagy gyógyító volt, ő írta le a világon először az allergiát, mint jelenséget idioszinkrázia néven, azt találta odaírni, hogy azért gyógyítja a kinak a kéreg kivonata a maláriát, mert hogy keserű és ezzel erősíti a gyomrot. Hahnemannak ez a nomen est omen neve, ugye Hahnemann az azt jelenti, hogy kakas ember, az az ő természetére is utalt, és azt mondta, hogy ez egy baromság, mert ő egyébként régen volt maláriás, és biztos, hogy nem a keserűsége miatt hat. Ő azt feltételezte, hogy ha a kinafa kéreg egy lázas betegséget gyógyít, akkor annak lázcsillapítónak kell lennie. A feltételezés zseniális, hiszen a kinint ma is használják lázcsillapításra. Hahnemann 1790-ben, amikor ez a gondolata támadt, nem tudhatta, hogy a normális testhőmérsékletet nem befolyásolják a lázcsillapítók. Tehát ha én most bevennék 5 levél albupirint, akkor kilukadna a gyomrom, de nem hűlnék ki. Ezt Hahnemann nem tudhatta, ez az 1800-as évek végén derült ki. Ezért ő megpróbálta bevenni a nagy mennyiségű kinint, azt várta, hogy kihűl, és ezzel bebizonyítja, hogy Kálen tévedett. Nem hűlt ki, viszont a mérgezés, egy enyhe mérgezés következtében maláriás tüneteket vélt felfedezni magán, és a következő 6 évet, 1790-től 96-ig arra szánta, hogy bebizonyítsa, hogy ez nem egy egyedi jelenség, hanem egy általános természeti törvénynek az ő megjelenése. Ha többet szeretnének tudni a homeopátia történetéről, ha ez tényleg érdekli önöket, akkor a Sors különös kegye folytán másfél héttel ezelőtt nyílt meg a Szemüveg Orvostörténeti Múzeumban Budapesten, az Apród utca 1-3-ban a homeopátia magyarországi történetét 1820-tól 1950-ig bemutató kiállítás, és talán azért is érdekes lehet, mert egykori elnökünknek még babakori képét is megtekinthetik, amint Simmert papa oldalán csücsül. Ez lehet, hogy nem annyira fontos, de azt gondolom, hogy érdekes, és esetleg az általános tájékozottságukhoz ez is hozzátartozhat. Aztán szeretném mondani, miután ilyen kivetettek vagyunk, és nagyon örülök, hogy Hegyi Gabi is itt ül a társaságomban, mert szeretném mondani, hogy például néhány hete kaptam kezemhez a Szegedi Egyetem gyermekgyógyászati tanszékének a tavalyi évi továbbképzésekről szóló kis könyvecskéjét, amiben megtalálható az ő természetgyógyászati, vagy akinek akarják hívni, módszerekről szóló előadása, és az én homeopátiás előadásom is. Itt van könyvformájában, hoztam belőle néhányat, hogy esetleg, akit érdekel, elolvashassa, és engedtessék meg csak azért, hogy biztos, hogy a gyerekgyógyász professzor is szkeptikus, hiszen néhány évvel ezelőtt még nem fogadta el a benyújtott előadásunkat. Azt mondta, hogy homeopátia a Szegedi Egyetemen nem hangozhat el. Ugyanaz a professzor, aki mindjárt, és tényleg csak ezért, mert ez a környezet, ezt a kis kísérőlevelet tette bele a könyvbe, tisztelt doktornő, mellékelten küldöm a Szegedi Gyermekgyógyászati Továbbképző Előadások Tiszaparti Esték harmadik kötetét, hálásan köszönöm magas színvonalú szakmai közreműködését. Sem zászlóját, sem rohadt paradicsom nem volt benne. Aláírás professzor dr. Túri Sándor és pecsét is van rajta. Ezek apró tények, csak ő orvos, és ő tényleg az érdekli, hogy gyógyul-e a beteg, nem az, hogy mi rezeg a homeopátiás gyógyszerekben. Azt is hozzá kell tennem, hogy minden valamire való homeopata, én is abszolút kétkedve indultam ebbe bele, hozzátartozik az igazsághoz, hogy én szó szerint azt mondtam az első tanfolyam előtt, hogy beülök és megnézem, hogy ezt a baromságot be tudja etetni velem valaki. A kettőnk közötti különbség az volt a szikíróval szemben, hogy én amikor erre a gondolatra jutottam, akkor nem kezdtem el ordibálni, hogy a homeopátia baromság, hanem beültem, meghallgattam, és így maradtam sokat magammal. Azt szeretném mondani, hogy ha önök közül bárkit valóban érdekel a homeopátia, akkor a tanfolyamaink nyitottak, arra viszont fel kell készülniük, hogy aki eljön egy ilyen tanfolyamra, és nem orvos, nem gyógyszerész, nem fogorvos, és nem állatorvos, akkor alá kell írnia egy nyilatkozatot, amelyben garantálja, hogy tudomásul vette, hogy előadásaink meghallgatása nem jogosítja fel őt gyógyításra. Arról, hogy önök nagyon keveset tudnak a homeopátiáról, nem önök tehetnek. Magyarországon egyedülálló módon háromszor volt betiltva a homeopátia, 1820-tól 46-ig, 49-től 65-ig 1800-ban, és 1949-től 90-ig. Ez az utolsó tiltás a magyarázata annak, hogy ennyit tudunk, vagy nem tudunk. Az utolsó feloldozás óta kettő darab nemzetközi kongresszus volt homeopátiából Magyarországon, mind a kettőt a Homeopata Orvosi Egyesület szervezte. Az első 1996-ban, éppen a 200. évfordulón volt, aminek a fővédnöke az akkori miniszter Kökény úr volt, a második pedig 2000-ben a Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga kongresszusa, ennek fővédnöke az akkori miniszter, a székesfehérvári Góg Árpád volt. Ennek a második kongresszusnak a helyszíne, hangsúlyozom csak a helyszíne, tehát nem a tudományos háttere, a Magyar Tudományos Akadémia volt, ami azért volt nagyon szép, mert hogy Széchenyi István, az akadémia alapítója homeopatával, Almási Balogh Pállal gyógyítatta magát, egyébként Kossuth Lajos is, mert hát szóval, ha elmennek a kiállításra, sok mindent megtudnak. Szokták a homeopátiát a védőoltásokhoz hasonlítani, valószínűleg nem véletlen, hiszen éppen abban az évben, 1796-ban tette közzé Jenner is a felismerését, hogy a tehénhimlővel fertőzöttek nem kapnak fekete himlőt. És valószínűleg az sem véletlen, hogy az egyetlen betegség, amit eradikálni lehetett védőoltással a földről, az éppen a fekete himlő, hiszen ez az egyetlen oltás, ami nem az azonosság, hanem a hasonlóság elvére alapul. Az összes többi oltásban ugyanazt az anyagot csökkentett vagy elölt változatban visszük be, míg a fekete himlő oltás soha nem fekete himlő anyagával történt, hanem a tehén himlő egy változatával. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy szokták hasonlítani az allergológiai deszenzibilizáláshoz, amit ma is használnak az allergológusok, és van még egy furcsa párhuzam, és itt rögtön az értéshez szeretném felhívni a figyelmet, biztos önök is tudják, hogy rengeteg gyerek úgymond hiperaktív Magyarországon és a világ többi részén is, és ezeket a hiperaktív gyerekeket izgatószerekkel gyógyítja a hagyományos vagy akadémikus orvoslás, amit egy kicsit nehéz megérteni, kivéve az ember ismeri az idegélettant, és tudja, hogy ennek a hiperaktivitásnak az a magyarázata, hogy az agykéreg gátló funkciókat lát el elsősorban, fékezi az agykéreg alatti központok aktivitását. Ezt is megértettük egy idő múlva, de már előtte is használták az izgatott gyerekeknek. Légy szíves! A homeopátiának három alapelve van, a hasonlósági szabály, a gyógyszervizsgálatok speciális módja és a potenciálás, ami egy nagyon egyedi gyógyszerelőállítási mód, de a légy szíves a következő, jó, tehát azt, amit mind a kettő látszik. A következő ábrán, hát az írásvetítő minőségért elnézést kérek, a fóliák azok jó. Nem biztos, hogy muszáj elmerülni a részletekbe, ha valaki tényleg érdekel. Jó, pillanatok vannak hátra. Azt szeretném elmondani, hogy az úgynevezett evidence-based orvoslás ugye minimum elvárás a világban az orvostudomány kapcsán. Mutatnám ezt a kiadványt, amit egy ilyen ócska intézmény, mint a Royal London Homeopathic Hospital adott ki. Egyben azt is szeretném ezzel mondani, hogy a angol királyi családnak jó a homeopátia, és a lovaiknak is megfelel. Sőt, akár hiszik, akár nem, a kanadai hoki csapatnak is homeopata sportorvosa van. Szóval ez a kiadvány foglalja össze, hogy miért tudunk viszonylag keveset a komplementer medicina evidence-based-éről, a bizonyítékokon alapulásáról. Első, második és harmadik helyen a pénzt sorolja fel. A speciális kutatási jártassággal kiegészítve, az akadémiai infrastruktúra hiányával pótolva, és azt hozzáféve, hogy viszonylag nehéz megfelelő mennyiségű beteget találni, és mielőtt még örülnének, nem az a baj, hogy kevés beteg megy homeopata orvoshoz, a baj az, hogy a homeopata orvos nehezen szánja rá magát, hogy kettős vak placebo kontrollált vizsgálatokat tegyen, nehezen szánja rá magát arra, hogy valamiről, amire azt gondolja, hogy működik, a szelesben 50%-ban megvonja a betegétől. Azt azért mindenképpen itt valahogy a gondolatomban kimaradtam. Tehát ez a rendelet, ami a természetgyógyászatot szabályozza, a homeopátiát csak orvosok által gyakorolható tevékenység körébe sorolta, csak orvosok gyakorolhatják, sőt, folytatom, ANTS engedély csak azt kaphat, akinek van egy egyéb szakvizsgája is. És arra kapja az engedélyt, kiegészítőként megemlítődik a homeopátia, és ha ilyenje nincsen, akkor csak szakmai felügyelet, más orvos szakmai felügyelete mellett teheti ezt. Tehát, szeretném elmondani, hogy tisztában vagyunk, hogy azzal, hogy hibásak vagyunk, vagy keveset tudunk a homeopátia hatásmechanizmusáról, viszont örülünk annak, hogy a hatékonyságát rengeteg tény bizonyítja. Azt is szeretném mondani, hogy szintén a sors különös kegye folytán, itt elfavartam a papírjaimat, de valahol van. Ugyanez a London Royal Hospital 2003 áprilisában itt van, egy kétnapos kongresszus fog tartani, akinek a zsebe megengedi, menjen és hallgassa meg. A fő téma a research, tehát a kutatás, méghozzá azon belül is sok minden, többek vannak előadások és kerekasztalok is, alapkutatás, hatékonysági vizsgálatok, és a homeopátiás kezelés gazdaságossága lesz. Remélem, hogy ez egy új információ lesz nekünk is, és ha meghallgatják önöknek is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, állok elébe a kérdéseiknek, illetve szeretném elmondani, hogy állunk, mert az a gálás ajánlat érkezett, hogy nem volt muszáj egyedül jönnöm, hanem úgy íródott, hogy segítőket hozhatok magammal, úgyhogy bemutatnám a segítőimet. Az első, akit szeretnék bemutatni, hogy Szabó Beáta, orvos és fogorvos végzettségű, ezen kívül gyakorló homeopata, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesületnek jelenleg ő az elnöke, és ugyanabban az újságszámban, amiben ez az ominózus idézett cikk megjelent, ő is reagálhatott egy megelőző közleményre, és ebből csak egyetlen egy sort szeretnék idézni, ami arról szól, hogy hiszik vagy nem hiszik, attól még működik. Következő segítségem, ő Heitzmann Ágnes, aki biokémikus kutatóorvos, a kutatások ismerője, gyakorló homeopata, és ennek a bizonyos Simile nevű újságnak az egyik szerkesztője, és ennek a külön számnak azt hiszem, hogy az egyik fő anyukája vagy alanyukája, tehát nagyon sok mindent tud róla. A harmadik segítségem, akinek egy pár percnyi szót is kérnék, ő Mátrai Árpád, aki gyakorló homeopata állatorvos, a Szent István Egyetem állatorvosi karának homeopata oktatója, nemzetközi vizsgáztató, ő diákat is hozott, mert ezzel nem sértjük meg senkinek a személyiségi jogait, hogy nem orvosok előtt, nem oktató céllal bemutatjuk őket. Ezen kívül azt gondolom, hogy sem a placebo effektus gondolata nem fog felmerülni önökben állatok esetében, sem pedig a mágiára való kontraszelekció, ami a cikkből kiderült. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Kérem szépen! Rendkívül szuggesztív és gondolatébresztő előadást hallottunk, és én azt gondolom mindenképpen megnyugtatja az oktatót, azt, hogy nagy tapsot kapott.
Köszönöm, és egyetlen egy zártóját sem ez
kifejezetten, ezt kifejezetten értékelni kell. Ezzel szemben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a hivatkozott cikk, amelyre a doktornő utalt, az a Tényeket Tisztelő Társaságának jelenleg ügyvezető titkárától származik, Raskó Gábortól, akit egyébként mindez ideig csak a legnagyobb elismeréssel illettek, most azonban azt hiszem személyes megtámadtatás ügyében szót kell adni neki. Egy percet adok, Gábor. Elég?
Igen, természetesen, és nem is személyes megtámadtatás ürügyén. Én nagyon szeretném megköszönni Molnár Mariannak és mindenkinek, hogy eljött. Én az első pillanattól kezdve mondtam, hogy nem hiszek a homeopátiában, de nem szeretném a véleményemet úgy kialakítani, hogy azok, akik szerintem a legjobban értenek hozzá, elmondhassák a véleményüket. Én úgy érzem, hogy a véleményüket itt elmondhatták. A beszélgetésünk, amit tényleg nagyon baráti körben zajlott, szerintem még jobb volt, mert nem voltak ilyen idegesek, hogy valaki zártojással dobálja meg őket. Nagyon érdekes dolgok emiatt talán nem hangzottak el, amit sajnálom, hogy nem hangzottak el, mert igenis gondolkodásra készítettek engem. És mindenkinek arra szeretném fölhívni a figyelmét, hogy amikor ilyen dolgokat abóvó elutasít, tehát szkeptikus vele szemben, akkor a szkepticizmushoz az is hozzáfatozik, hogy ismerje meg azt a dolgot, amelyeket kritizál. Tehát ez abszolút nincs ellentétben azzal, hogy én nem hiszek. Éppen azért hívtam meg őket, hogy a többség ne csak például tőlem, vagy a következő előadótól tudja halljon véleményt, hanem tőlük is. Tehát még egyszer nagyon köszönöm. És remélem azért, hogy egy kicsit megnyugodva azért jobb hangulatban fognak elmenni.